Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ma a legtöbb szó, amit hallunk a környezetünkben, a híradásokban, ugye a válság. Ugye szinte minden nap találkozunk ezzel a szóval, és a kérdéssel, hogy meddig tart? Ugye, hogy meddig tart, mikor lesz vége? Mi sem tudjuk. Ugye mi sem tudunk erre időpontot mondani. Közelmúltban beszélgettem valakivel, és azt mondja, hogy ő úgy érzi, hogy ami most történik a világunkban, az nem valaminek a vége, hanem valaminek a kezdete. Ugye mi sem tudjuk azt, hogy vajon meddig fog ez tartani, és mikor lesz vége, amit tudunk, ugye a Bibliából azt tudjuk, hogy mi új eget és új földet várunk. Ugye ott van a Bibliában az egyértelmű bizonyosság erre, hogy új eget és új földet várunk, illetve ugye az a másik mondat, hogy ez a világ ugye elmúlik, és minden, ami benne van, ami rajta van, de aki Isten akaratát cselekszi, az megmarad mindörökké. Ugye nagy kérdések ezek az emberiség számára, és ugye nagy kérdés az is, akár a mi számunkra is, hogy ki az, aki irányítja, és ki az, aki kézben tartja most az eseményeket, a történéseket. Hát emberben nem nagyon látni ilyet. Ugye látunk, keresünk nagy formátumú politikusokat, akik valamelyest urai a történéseknek, a helyzetnek, ugye nem látunk ilyet. Nekünk hívő embereknek megnyugtató azt tudni, hogy de mégis van valaki. Emberileg nem látunk, ugye, de mégis van valaki, aki kézben tartja az eseményeket. És nagyon szép az, hogy az eseményeket nem csak úgy tartja kézben, hogy a globális történéseket. Ugye, hogy mi az, ami történik a világban, amelyek szinte az egész emberiséget foglalkoztatják, az egész emberiséget érintik, hanem olyan jó látni azt, hogy, ezt, hogy az Isten összekapcsolja egyéni sorsokkal, egyéni életekkel. Mondhatnám azt is, hogy mi is egyszerű emberek vagyunk, hogy egyéni, egyszerű embereknek az életével. Olyan különös látni azt, hogy Jézus születésében, hogy ott van egy család, ugye Mária és József, aki Názáretben élnek, közel 100 kilométerre Betlehemtől. És a jövendőlés úgy szól, hogy majd a megváltó Betlehembe fog megszületni. Ugye hát ki az, aki elindul egy 100 kilométeres útra és a kor viszontagságaira gondolva, ki az, aki elindul egy várandós anyával egy ilyen hosszú útra. És milyen különös az, hogy a megfelelő időben, ugye, hogy az Isten hogyan rendezi a történéseket, kiadnak egy parancsot a népszámlálásra, mindenkinek oda kell menni, ahonnét származik, és így teljesedik a profécia, Mária és József elindulnak Betlehembe, és így teljesedik a profécia, amely több száz évvel korábban megjövendőlte a Mesiásnak a megszületését, a megszületésének a helyét, hogy Betlehembe lesz. Olyan különös látni ezt, hogy az Isten hogyan nyúl bele a történésekben, és hogyan teljesedik mindaz, amit ő előre megmondott, hogy hogyan tartja kézben a világot, hogyan tartja kézben az eseményeket. Én most Lukács evangélium első fejezetéből szeretnék olvasni egy történetet, egy picit úgy a közepébe beleolvasunk. Lukács evangélium első fejezet, és ott az 57. verstől fogom majd olvasni az ígét, egészen a 66-ig. Tehát Lukács evangélium első fejezet, 57. vers, és ott a 66-ig fogom olvasni. Erzsébetnek pedig betelék az ő születésének ideje, és szül fiat. És meghallák az ő szomszédai és rokonai, hogy az Úr nagy kegyelmességet cselekedett ő vele, és együtt örültek vele. És történt, 8. napon eljöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket, és az ő atya nevéről Zakariásnak akarták őt nevezni. És felelvén az ő anyja mondta, nem, hanem Jánosnak neveztessék. És mondának néki, senki sincs a te rokonságodba, aki ezen a néven neveztetnék. És intének az ő atyának, hogy minek akarja neveztetni. Az pedig táblát kérvén ezt ír rá, mondván, János a neve, és elcsodálkoztak mindnyájan. És feloldódik az ő szája, és nyelve azonnal, és szóla áldván az Istent. És félelem szállott minden ő szomszédaikra, és Júdeának egész hegyes tartományába elhirdettették minden dolgok. És szívükre vevék mindenek, akik hallák mondván, vajon mi lesz a gyermekből, és az Úrnak keze volt ő vele. Nincs köztünk olyan, aki ne ismerte volna fel a történetet. Ugye a kiírásnál gondolom nem volt ott, de itt a résznél ugye megvan jelölve, hogy ez János, keresztelő Jánosnak a születéséről olvastam. Egy kicsit úgy az első fejezetből, kicsit úgy a fejezet közepéből. Mind a négy evangéliumban olvashatunk Jánosnak, keresztelő Jánosnak a születéséről. Ugye Lukács evangéliuma annyiban különleges, hogy ő az, aki úgy összekapcsolja János és Jézus életét, úgy is összekapcsolja, mint egyfajta rokoni szál volt köztük. Ugye keresztelő János mint egy fél évvel korábban született meg, mint Jézus. Ugye úgy ismerjük őt, nem csak mint keresztelő János, hanem mint Jézus útkészítője is volt. Lukács evangéliumának az első fejezetét, hogyha elkezdjük olvasni, olyan különlegessége az, hogy rögtön egy templomba találjuk magunkat. Úgy kezdődik, hogy szinte az első versektől, ugye az ötödik verstől idéznénk még egy-két néhány szöveget, tehát Lukács evangélium első fejezet ötödik versétől, hogy Heródesnek, Júda királyának idejében volt egy Zakariás nevű pap, az Abia rendjéből, és az ő felesége pedig az Áron leányai közül való, annak neve Erzsébet. És mind a ketten igazak voltak az Isten előtt, akik az Úrnak minden parancsolataiban, rendeléseiben fethetetlenül jártak, és nem volt nekik gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, mind a ketten immár idős emberek voltak. Ugye tudjuk keresztelő Jánosról, hogy ugye Jézus útkészítője volt, hát ilyen volt a születésének a körülménye. Ugye azt olvassuk, hogy neki volt a feladata, hogy Jézus megszületésére felkészítse a nemzetet, felkészítse a zsidó népet. Ott volt a nemzetben ugye a messiás várásnak a gondolata. Kicsit hasonló időkben éltek, mint mi. Ugye most is, ha szétnézünk a világban, ugye azt látjuk, hogy többféle válsággal néz szemben az emberiség, ott vannak a kérdések, hogy hogyan alakul a világ helyzete, hogyan alakul a világ élete. Most ebben az időben is ugye ott volt a messiás várásnak a gondolata. De ugyanakkor ugye ott volt az erkölcstelenség, ott volt az e világi örömöknek a keresése, és az Isten így, ilyen különleges módon gondoskodott arról, hogy mielőtt Jézus megszületik, mielőtt Jézus fellép, legyen valaki, aki utat készít számára. Úgy olvassuk másik helyen, ugye még szintén itt a Lukács evangéliumában, hogy ő lesz az, aki által a dombok kisimulnak majd, a gödrök feltöltődnek. Ugye, mint egy kicsit úgy képiesen is jelezve az, hogy ő egy útkészítője lesz majd a megszületendő és a fellépő mesiásnak. Nem mint a szükség lenne az Isten számára útkészítőnek, de ugye az embereknek, az akkori embereknek erre szükségük volt. És úgy olvassuk, hogy egy papi családból, egy papi származó apának és anyának a gyermekeként született meg, ugye Zakariás, amely névnek a jelentése, ugye abban a korban azért különös jelentése volt a neveknek. Az volt, ugye Zakariás szó, név azt jelenti, hogy az Isten megemlékezik. Ő Lévi családjából származott, ugye nem lehetett abban az időben csak úgy valakinek papnak lenni. Ugye vagy Lévi, vagy Áron családjából kellett származnia. Nos hát, érdekessége ennek a történetnek, hogy a feleség, ugye Erzsébet, ő Áron családjából származott. Tehát mind a ketten papi családból származott, ugye Áron családjából származott Erzsébet. És Zakariás is ugye papi családból származott, de nem volt gyermekük. Ugye nem volt gyermekük, nem ők az egyedülék a Bibliában, akikkel ez megtörtént. Úgy olvassuk itt majd később, hogy imádkoztak azért, hogy legyen gyermekük, ugye éveken, évtizedeken át imádkoztak azért, hogy legyen gyermekük. Abban a korban, ha valakinek nem volt, ugye a gyerek születést az Isten áldásának tekintették, nagy dolognak tekintették, de ugye nem volt gyermekük, és hát ahogy idősödtek, már úgy le is mondtak arról, hogy születhet-e még gyerekük. Hát az ember nem kaphat meg mindent az életben, és már úgy le is mondtak erről, hogy születhet gyermekük. És úgy olvassuk, hogy ugye mint egy papnak, Jeruzsálemtől nem messze élt a hegyek között, és mint az akkori papoknak minden évben kétszer a jeruzsálemi templomba kellett szolgálatot ellátniuk. Ugye ez azt jelentette, hogy Zakariás is letette a munkáját, abba hagyta a munkáját, amikor ráesett a sors, ráesett az idő, abba hagyta a munkáját, elment Jeruzsálembe, és egy héten keresztül végezte a papi szolgálatot. Most annyiban különleges volt a mostani szolgálata, hogy sorsvetéssel rákerült a sor arra, hogy ő lehetett az, aki bemegy majd a Szentek Szentjébe, bemegy a függöny mögé, és ott jó illatot gerjesszen. Ez egy különleges feladat, egy különleges szolgálat volt, nagyon nagyra értékelték, nagyra tartották, minden pap vágyott erre, hogy rákerüljön a sor, sorsvetéssel döntötték el. Olyannyira szép volt ez a szolgálat, hogy ha valakire újból ráesett a sors, akkor illet lemondani róla a többieknek a javára. Hogy ne történjen meg az, hogy valaki kétszer, és más pedig egyszer sem tudja ezt a szolgálatot elvégezni. Ugye itt olvassuk, hogy ő elmegy a templomba, hogy elvégezze ezt a szolgálatát. Egy különös ünnepélyes alkalom, egy különös szolgálat ugye az, ami vár rá. És aztán úgy folytatódik a történet, és itt a 11. verstől idézem majd, ugye Lukács evangélium első fejezet 11. vers. Néki pedig megjelenék az Úrnak az angyala, állván a füstölő oltár jobbja felől, és láttára megrettent Zakariás, és félelem szállta meg őt. Mondta pedig néki az angyal, ne félj, Zakariás, mert meghallgatott a te könyörgésed, és a te feleséged Erzsébet szülnéket fiat, és nevezd az ő nevét Jánosnak. És lészentenéked örömödre, és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén. Mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik, és betelik szent lélekkel, még az ő anyjának méhétől fogva. És az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És az ő előtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. Ugye úgy olvassuk, hogy végzi a szolgálatot, és megjelenik az Isten angyala. Idősödő pap, aki már lemondott arról, hogy vajon születhet-e még gyermeke. Ugye biológiailag már nem lehetséges. Nem lehetséges, évek, évtizedek telnek úgy el, hogy van egy kérése ugye az Isten felé, az neki és a feleségének, és nem teljesedik. Ugye nem ismeretlen. Ugye gondolom, nincs köztünk olyan, aki ne élt volna meg hasonló helyzetet, hogy kért valamit az Istentől, és kért, hosszan kért, és nem teljesedik. És aztán már úgy el is engedjük ezt a kérést, már úgy nem is kérjük. És olyan szép, hogy itt azt írja, hogy ahogy megszólal itt ugye az angyal, és azt mondja, hogy ne félj, Zakariás, ugye megnyugtatja Zakariást, mert meghallgattak a te könyörgéseid, és a te feleséged Erzsébet szülnéket fiat. Ugye azt írja a Szentírás, hogy megvannak a mi kéréseink az Istennél. Ugye melyikünk gondolná azt, hogy itt van évek, évtizedek telnek el. Ugye ő sem volt kivétel, Zakariás sem volt kivétel arról, amit olyan nehezen tanulunk meg, és aztán az ember olyan gyorsan el is felejt. Ugye az Isten előtt nincs lehetetlen. Ugye melyikünk, ugye Zakariás sem gondolta, hogy még ez megvalósulhat az ő életében, hogy még ez megtörténhet az ő életében. Ő ugye is az Isten cselekszik. Úgy olvassuk, hogy megvannak a mi kéréseink, ugye megvannak a mi kéréseink az Istennél. Gondolhatunk arra, hogy mi történt volna, hogyha Zakariás és Erzsébet kérése korábban hallgattatott volna meg. Ugye mi történhetett volna? Vajon Keresztelő János betölthette volna azt az utat, amelyre ő elhivatott? Ugye sokszor vetődik fel a kérdés bennünk, hogy miért nem cselekszik, miért nem akkor történnek a dolgok, amikor mi jónak látjuk, amikor kérjük. Ugye és itt azt látjuk, hogy az Isten a megfelelő időben, ugye amikor a történelmi helyzet, amikor minden körülmény adott volt erre, akkor cselekszik, és belenyúl egy embernek, egy egyszerű papi családból, papi családból származó házaspárnak az életében, és azt mondja, hogy na most fog születni. Most fog születni a fiad. Kicsit úgy érdemes lenne megállni, és úgy végig gondolni azt, hogy vajon a mi életünkben, ugye, hogy hogyan cselekedett az Úr. Ugye mi, akik itt vagyunk, 10-20-an, ugye most arra gondolunk, hogy lehetnénk máshol is. Nem? Tehát lehetnénk máshol is. Ha nem úgy történnek, ha nem úgy cselekszik az Isten, amikor, ahogy cselekedett, ahogy megszólított bennünket, ahogy irányította az életet, és kinek milyen formában tette ezt. De vajon ki tudja, hol lennénk? Ugye, hogyha nem a megfelelő időben, és nem akkor cselekszik az Isten, nem akkor történnek a dolgok, amikor annak ideje van. És hát persze, ugye Zakariás sem hitt már ebben, vagy bizonytalan volt ebben a kérésben, és fölteszi az angyalnak ugye a kérdést, ugye fölteszi az angyalnak a kérdést, hogy de hát honnét fogom én ezt tudni? Ugye honnét fogom én ezt tudni? Milyen különös, hogy amikor Máriának megjelenik az angyal, és megjövendőli Jézusnak a születését, akkor Mária is föltesz egy kérdést. Ugye mi volt a kérdés, amit Mária föltett? Néha érdemes megfigyelni, két kérdés hangzik el, ugye egészen rövid idő alatt a történelemben. Ugye és aztán látjuk, hogy az egyiknél büntetés volt a következmény, a másiknál pedig nem. Ugye itt Zakariás fölteszi a kérdést, hogy honnét fogom én ezt tudni? Na de mit kérdezett Mária? Ugye mit kérdezett Mária, amikor az angyal mondja neki, hogy fiat fog szülni? Ugye Mária azt kérdezi, hogy na de mi módon lesz meg? Ugye Zakariásban ott van a bizonytalanság, hogy lehet, megtörténhet ez? Honnét fogom ezt tudni? Hogyan fogom én ezt tudni? Ugye Mária esetében pedig nem kételkedik az eredményben, nem kételkedik abban, hogy megtörténhet, csak hát, hogy mi lesz ennek az útja, mi lesz ennek a módja, hogyan fog ez teljesedni. De abban, hogy ez viszont teljesedni fog, ugye ez abban nem kételkedett. És azt olvassuk itt a további igében, hogy azt mondja az angyal Zakariásnak, hogy az lesz majd a jel, hogy megnémulsz, és addig nem fogsz beszélni, nem fogsz megszólalni. Mikor olvastam ezt a részt, ugye elgondolkodtam, hogy hát minden foglalkozásnak vannak különlegességei. Ugye egy asztalosnak szüksége van a kezére. Van, akinek a gondolatában, ugye a logikai képességével, azt szoktuk mondani, hogy az eszével kell, hogy dolgozzon. Nem? Na de ki látott olyan papot, aki nem tud beszélni? Ugye, aki csak mutogatni tud. Ugye, és ez egy olyan különös, hogy azt mondja, hogy nem fogsz megszólalni, nem fogsz beszélni. És Zakariás kijön a templomból, ugye a nép addig, amíg ő bent van, addig ott imádkozik a templom előtt, és már hosszú idő eltelik, ugye, hiszen az angyallal beszélget Zakariás, és amikor kijön, és ő neki kellene áldást mondani az ott lévő népre, és nem tud megszólalni. Ugye nem tud megszólalni, csak mutogatni. És olyan különösen, hogy ki látott olyan lelkészt, olyan papot már láttunk, aki nem látott, de viszont tudott beszélni. De ugye egy olyan pap, aki nem tud megszólalni, ugye milyen különös tapasztalat lehetett ez Zakariásnak, nem tudjuk, hogy milyen gondolat volt a fejében. Nem tudom, nem tudjuk, hogy hogy élte meg, csak ott áll a nép előtt, és nem tud megszólalni. Aztán eltelik a hét, hazamegy, és az Isten gondoskodik egy tapasztalatról az ő számára. Gondoskodik egy tapasztalatról, ugye nem tudja elmondani a feleségének. Olvastuk az idézet ige szakaszban, hogy amikor a nevet, az újszülött nevét kérdezték tőle, akkor egy táblát kért, hogy leírja a nevét. És amikor ugye így, minden bizonnyal így tudott beszélni, így tudta leírni a feleségének, hogy mi történt vele. És az Isten egy különleges tapasztalatot ad számára, amikor Jézus anyja Mária meglátogatja Erzsébetet. Ugye meglátogatja Erzsébetet, és úgy olvassuk a 41. fejezet 45. Lukács evangélium első fejezet 45. versében. Ugye azt mondja Mária, hogy és boldog az, aki hitt. Ugye boldog az, aki hitt. Milyen érdekes, hogy Zakariásnak ugye ezt hallani kellett. Hogy benne ott volt a kételj, ott volt a gondolat, hogy vajon hogyan, hogy teljesedhet-e ez. Hogy mi lesz ennek a jele. És azt olvassuk, hogy azt mondja Mária, és boldog az, aki hitt. És aztán eltelik ugye az időszak, és ebben a részben, ebből a részből olvastunk, és megszületik ugye a várva várt gyermek. Megszületik a várva várt gyermek, és úgy olvassuk, hogy és meghallák az ő szomszédai és rokonai, hogy az Úr nagy kegyelmességet cselekedett ő vele, és együtt örültek vele. Ugye azt mondjuk, hogy az Isten tervében minden a megfelelő időben történik. Úgy olvassuk Lukács evangéliumában, hogy a nép a halál árnyékának a völgyében járt. Ugye akkor születik meg Keresztelő János, amikor, és lesz Jézus előfutára, amikor betelik az idő. És úgy olvassuk, hogy ebben a kis faluban itt Jeruzsálemtől nem messze, hogy amikor meghallák a szomszédai és rokonai, hogy az Úr nagy kegyelmességet cselekedett. Számomra olyan szép ez, hogy a rokonok nem azt mondták, vagy ugye a szomszédok nem azt mondták, hogy na hát, ugye még kicsit mai világban szokták humorosan mondani, hogy hát miért ilyen hosszú, tehát miért ilyen sokára született meg, ugye ez a gyerek. Ugye nem azt mondták, hogy milyen szerencse ért titeket, hogy ennyi évet, ennyi évtizedet vártatok arra, hogy megszületsen a gyerek, és hogy ez milyen szerencse volt. Hanem olyan szép ez a mondat, hogy a szomszédok számára is ez a gondolat fogalmazódott meg. Ugye a szomszédok számára is egyértelmű, és a rokonok számára is egyértelmű bizonyosság volt, hogy az Isten, hogy az Úr nagy kegyelmességgel cselekedett. Olyan jó lenne, hogyha bennünket is úgy ismernének a mi környezetünkben, hogy azt tudnák ránk mondani a mi életünknek a kapcsán, hogy az Isten cselekszik a mi életünkkel, cselekszik a mi életünkben. Ugye itt Zakariás környezetében ez fogalmazódott meg, ahogy megélték ezt a tapasztalatot. És aztán úgy olvassuk, hogy és együtt örültek velük. Ugye ez is egy olyan szép mozzanata ennek a történetnek, hogy az ismerősök, a rokonok együtt örültek, hogy az Isten kegyelmesen cselekedett. És aztán ugye olvastuk végig, hogy ott van a nagy kérdés, hogy milyen neve legyen majd az újszülöttnek. Adódik a gondolat, hogy hát ugye abban a korban is, hogy hát akkor az apáról neveztessék majd el. Ugye és jöttek a tanácsok, hogy hát legyen Zakariás. Aztán ugye, ha nem Zakariás, akkor legyen a nagyapának a neve. Ugye egy kicsit úgy végigmennek a családba, ugye ma is szokás ezt így végig gondolni, hogy hát illik az első fiút, ugye az apai névről elnevezni, és aztán ugye Erzsébet az, aki mondja, hogy nem, hogy János legyen az ő neve. Na de hát a rokonok nem akarják elfogadni, és megkérdezik Zakariást. és ő kér egy táblát, és ő ugye megtanulta a korábbi tapasztalatból, hogy ő ragaszkodik az Istennek az útmutatásához. Ugye mit mondott neki az angyal? Hogy János legyen a neve. És azt mondja, hogy addig nem fogsz megszólalni. És amikor felírja a táblára, hogy János legyen az ő neve, azt mondja, hogy azonnal megoldódik az ő nyelve, azonnal megoldódik a nyelve, és szólván, és mi szokott történni egy családban, hogyha megszületik egy újszülött? Kiről szoktak beszélni? Ugye, kiről szoktak beszélni? Hát általában az újszülöttről, nem? Hát általában az újszülöttről, hogy milyen szép, kire hasonlít. És itt olyan szép, hogy amikor megszólal Zakariás, ugye, akkor úgy olvassuk, hogy és szóla és áldván az Istent. És áldván az Istent. És aztán ugye olvassuk a Zakariás énekét, ugye rögtön az elején olvassuk, hogy és áldja az Urat, és áldja az Istent, hogy meglátogatta őket. És aztán ugye folytatódik az ének, folytatódik az ő mondani valója, az ő gondolata, egészen a megígért Mesiásig, hogy az ő fia majd útkészítője lesz. És aztán úgy olvassuk itt a idézett ége szakasz végén, hogy és félelem szállott minden ő szomszédaikra, és Júdeában egész hegyes tartományában elhirdettetének minden dolgok, és szívükre vevék mindennek, akik hallák, mondván, vajon mi lesz a gyermekből, és az Úrnak keze volt ő vele. Ugye azt olvassuk, Jézus úgy mutatta be keresztelő Jánost, hogy az asszonyoktól születettek közül nem volt nagyobb nála. Ugye ez az ő születésének, ez a születésének a története, és úgy olvassuk, hogy ott a tartományban, ugye Júdának egész hegyes tartományában elhíresült a dolog, és szívére vette mindenki. Ezt, és ugye ott volt a kérdés, hogy ha már ilyen különlegesen született, ez ennyi, hogyha az Isten nagy kegyelmesen cselekedett, akkor vajon mi lesz a gyermekből? És úgy olvassuk, hogy az Úrnak keze volt ő vele. Hát ilyen az, amikor az Isten cselekszik. Ugye ilyen az, amikor az Isten cselekszik, hogy hirdettetik, ugye terjed az evangélium. Ugye az egész rokonság egy különleges tapasztalatként élte meg keresztelő Jánosnak a születését. És úgy olvassuk az angyalnak a jövendőlésében, ugye az első fejezet 16. vers, azt mondja, hogy és Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz és az Istenükhöz, és az ő előtte fog járni az illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. Ugye ott volt az emberekben a kérdés, hogy mi lesz a gyerekből. Mi lesz a gyerekből? És az angyal a születése előtt már kijelentette Zakariásnak, hogy ő lesz az, aki Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. Profétának lenni, ugye abban az időben nem volt egyszerű dolog, korábban sem. Nem volt könnyű dolog profétának lenni. Hallottunk olyat, hogy profétákat kicsúfoltak. De hallottunk olyat. Hallottuk, hogy megvertek, ketté fűrészeltek, ugye megöltek prófétákat. Ugye nem egy könnyű élet sejlik fel itt Zakariás előtt, de milyen szép, ahogy ugye leírja, hogy és Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. Ugye mindegy kicsit úgy jelezve azt is, hogy mi az útkészítőnek, ugye mi az útkészítőnek a feladata? Ugye mi az útkészítőnek a feladata, és mi, akik itt vagyunk, mindannyian tudjuk, hogy az első advent és ugye a második advent mi módon kapcsolódik össze. Ugye milyen szép lenne, hogyha rólunk is elmondható lenne ez, hogy és sokakat megtérít az Úrhoz. Aztán úgy olvassuk itt ugye az első fejezetnek a végén, hogy a kisgyermek pedig nevekedik és erősödik lélekben, és a pusztában volt mindabban napig, amelyen megmutatta magát az Izraelnek. Ja, általában, hogyha megszületik egy kisgyerek, és ugye felnő egy kisgyerek, azért általában ugye fizikailag szoktuk nézni azt, hogy milyen is. Ugye rögtön már az első hónapokban, az első napokban már, mikor eszik, akkor megmérik. Megmérjük, hogy na vajon mennyit fejlődött, mennyit evett. Aztán ugye odaállítjuk a falhoz, vagy az ajtófélfához, hogy na mennyit nőttünk. Ugye milyen szép ez a mondat, hogy ez a János ugye nem csak fizikailag nőtt. Nem csak fizikailag gyarapodott, hanem azt mondja, hogy erősödött lélekben is. Erősödött lélekben is. Ugye Keresztelő János életében, ugye ő nem csak születésében volt Jézus előfutára. Bizonyára láthatók a hasonlóságok. Ugye milyen különös, ahogy Lukács összekapcsolja a hasonlóságot Jézus születése és Keresztelő János születése között. Hanem ott látjuk ebben a fiatal emberben ugye azokat a jellem tulajdonságokat, amelyek később majd Jézust is jellemzik. Milyen jellem tulajdonságot mondanánk, hogy mik azok a jellem tulajdonságok, amelyek a szolgálatára gondolva ugyanúgy láthatjuk, mint Jézus életében. Ugye milyen tulajdonságokat emelnénk ki? Ugye ennek a fiatal embernek, aki ugye gyarapodott nem csak testben, hanem lélekben, még hasonlóan is jegyzi meg, mint Jézus esetében, a Szentírás, mint Jézus esetében. De ugye, hogyha fellapozzuk a tanítását, akkor ugye Lukács evangélium a 3. fejezetében olvassuk azt, hogy egész Júdea tartományából jöttek hozzá, hogy megkeresztelkedjenek. Ugye nagyon jól ismerjük, hogy mi volt Keresztelő János fő üzenete. Azt mondja, hogy térjetek meg. Térjetek meg. Ugye ráirányította a figyelmet a bűnöknek az elrendezésére. Na de ugye egy alkalommal, amikor jönnek hozzá, és hogy megszólítja az embereket, és úgy tudta megszólítani az embereket, Jézus előfutáraként úgy tudta megszólítani az embereket, hogy az emberek föltették a kérdést, hogy mit cselekedjünk. De mit cselekedjünk. És itt Keresztelő János azt mondja, akinek két köntöse van, egyiket adja annak, akinek nincs, és akinek van eredele, hasonlóképpen cselekedjék. Mi az egyik legszebb jellem tulajdonsága ennek az útkészítőnek? Vagy mi a legszebb jellem tulajdonsága az útkészítőnek? Ugye a másokért élés. Ugye a másokért élés, hiszen erre tanította az embereket. Keresztelő János nem csak jó szónok volt, és nem attól volt jó szónok, hogy ő jól tudott beszélni, hanem azért volt jó szónok, mert az emberek azt látták rajta, hogy amiről beszél, amit mond, úgyis cselekszik. És arra tanítja itt ugye az embereket, hogy akinek van, akinek két köntöse van, azt mondja, az adja oda annak, akinek nincs. Ugye az útkészítőnek az egyik legszebb tulajdonsága az, ami az Isten, Jézusnak is a legszebb tulajdonsága volt. Ugye az önzetlen élet. Az önzetlen élet, hogy ne menj el úgy a másik mellett, hogy te nem veszed észre a szükségleteit. És ugye Keresztelő János is erre tanította a környezetét. Aztán ugye jöttek hozzá különböző rangú emberek, jöttek hozzá vámszedők. Ugye az egyik ilyen vámszedő, aki aztán évek múlva, ugye amikor megismerte Jézus, megtért, ugye Zákeus. Ugye mire tanította őket? Azt mondja, hogy csak azt vegyétek el, ami jogos, ami igazságos. Ugye nem kendőzte el a dolgokat, de szeretettel, és ha kellett, viszont szigorúan, megfedve és meg tudta mondani a dolgokat. Meg tudta mondani azokat, amiben változtatniuk kellett az embereknek. Nem csak meg tudta mondani ezt, hanem döntésre tudta segíteni őket. Ugye döntésre tudta segíteni őket. Tehát az útkészítőnek is hasonló jellemtulajdonságokkal kell, vagy ugyanolyan jellemtulajdonságokkal kell rendelkeznie, mint akinek az útját készíti. És Keresztelő Jánosnak ugye a születése, nem csak a születése volt különleges, hanem az élete is egy különleges volt. És ugye arra mutatott, akinek ő az útkészítője volt. És ugye ott volt az életében az alázat. Melyikünk ne ismerné ugye a mondatot, amikor jönnek hozzá a tanítványai, hogy hát mindenki Jézushoz megy. És olyan szépen mondja, hogy neki növekednie kell, nekem pedig alászállni. Másik szép tulajdonság az útkészítőnek. Jézusnak növekednie kell, bennünk is, ugye bennünk is növekednie kell, nekünk viszont, ugye az énünknek, a személyiségünknek pedig alászállni. Néhány gondolat, ugye Keresztelő János Jézus útkészítőjének az életéből, a születésének a körülményei, különleges körülményeiből. És én bátorítanék mindenkit, hogy most, ugye a szombatiskolai tanulmányunk is ezzel foglalkozott az elmúlt alkalommal, és mindannyian tudjuk az összekötő kapost az első advent és a második advent között. Mindannyian tudjuk, hogy a mai korban is, hogy az Isten útkészítőket keres. Útkészítőket keres, akiben ott vannak azok a jellemtulajdonságok, az önzetlenség, a másokért való élés, a részrehajlás nélküli szeretet, az igazságnak a helyes, de szeretetteljes képviselete. Hát kívánom, hogy mi is, a mi életünkben is megláttassék ezek a jellemtulajdonságok, és a mi életünkben is ott legyen az a tapasztalat, hogy bár múlnak az évek, ugye az évtizedek, de lelkileg növekedünk. Kívánom ezt mindannyiunknak. Amen. Mennyi édesatyánk, hálásan köszönjük, hogy megnyitva a Bibliát, történeteket olvasva, láthatjuk azt, hogy te hogyan is vagy jelen a világban, hogyan is irányítod az eseményeket, hogyan tartod kézben a folyamatokat. Olyan jó tudni, hogy egy szerető Istenünk van, és nem csak a világ egészére van gondod, hanem neked gondod van az egyszerű emberek sorsára, neked gondod van az egyszerű emberek életére is. Olyan szép látni, hogy te hogyan kapcsolsz össze történéseket, eseményeket, hogyan történnek időben, a megfelelő időben a dolgok, hogy sem előbb, sem később, és hogyan teljesedik ki a megváltási terv, hogyan teljesedik ki a te visszajöveteled, a te születésed és a te visszajöveteled megtörténte. Köszönjük, hogy Keresztelő János születésében is azt látjuk, hogy olyan különlegesen nyúlsz bele a világ helyzetében, olyan különleges tapasztalni, látni azt, hogy te hogyan irányítod a folyamatokat, hogyan irányítod az eseményeket, és hogy ezek számunkra is megmaradnak tanulságul. Segíts, hogy a mi életünket is tudjuk így szemlélni. Mi nem látjuk azt, hogy a megváltási műnek, a megváltás tervének nagy szereplői lennénk. De tudjuk azt, hogy mindannyiunk életével külön-külön célod, külön-külön terved van. Segíts bennünket, hogy mi is útkészítők lehessünk, hogy a mi környezetünkben, a mi rokonságunkban, a mi ismerőseink körében természetes módon, nagyon egyszerűen tudjuk készíteni Jézusnak a visszajövetelét, hogy most, amikor a világban annyi kérdés fogalmazódik meg, akkor mi tudjunk bizonyságot tenni, tudjunk beszélni arról, hogy nekünk mi a hitünk. És bár emberileg ez valótlan, emberileg ez nem elképzelhető, de mi tudjuk azt, hogy bizonyosan meg fog történni a te visszajöveteled. Kérünk segíts, hogy olyan útkészítőid legyünk, aki megláttad Jézusnak a tulajdonsága, hogy mi is tudjunk másokért élni, hogy mi is tudjunk alázatosak lenni, hogy mi is tudjunk kezdeményező szeretetet gyakorolni más emberek felé. Segíts, hogy ne csak szépen tudjunk, vagy helyesen tudjunk beszélni, vagy logikusan elmondani a bibliai igazságokat, hanem az életünk is bizonyságot tegyen rólad. Bizonyságot tegyen rólad, bizonyságot tegyen Jézusról, és így lehessünk mi is útkészítők. Köszönjük, hogy kérhetjük ezt tőled. Az Úr Jézus nevében tettük. Amen.
Amen.